És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet, erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! A műsor létrejöttéhez támogatókra is szükség van. Partnerünk a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. Gyergyószentmiklóson vagyunk, a Benedek Húsüzemben, és Bánint Leventével beszélgetünk, aki a cégnek az aligazgatója. Tehát a következő termékünk az szintén egy tűrt hússzerű, ha jól értettem.
Ez a füstölt császárhús lenne. Alapanyaga, ugye császárhús, egyértelmű, ahogy a nevében is benne van. Ezt a terméket különböző méretekre daraboljuk, majd 5 napot pácoljuk, ez a lelke az egésznek, hogy ez az 5 nap pác. A pácolás után kötözzük, majd felakasztjuk füstölőbotokra, és így szárítjuk egy ideig, és füstöljük természetes füsttel. A késztermék meccéslapja egy szép, érlelt hús és szalonna rétegek váltakozása lesz, amelyet főzve és grillve is fogyaszthatunk. Fogyaszthatjuk még szeletekben megsütve, vagy akár a töltött káposztába is a füstölt húsként is használhatjuk, egyéb füstölt csontok vagy bármi mellett.
Köszönöm szépen! Bódis Kriszta a Budapesten élő író, dokumentumfilmek szerkesztője és rendezője, de mint kiderült, végzettségét tekintve pszichológus. Emellett a Van helyed modell kidolgozója is, amely a társadalom szélére szorult települések, közösségek, telepek számára kínál felzárkózási lehetőséget. A modell alapgondolata megfordítani az elvárásokat, azaz ne a többségi, jó módban élők várjanak el lehetőségeiket és képességeiket meghaladó erőfeszítéseket azoktól, akik elnyomva élnek, hanem ők segítsenek a felzárkózásban. Kriszta és csapata 20 éve dolgozik cigány településeken, és állítja, aki lehetőséget kap csecsemő korától a tanulásra, az egy generáció alatt képes kitörni a nyomorból, képes megállni saját lábán. A teljes beszélgetés nem fér bele a rádió műsoridejébe, de meghallgatható a YouTube csatornámon. Köszönöm a figyelmüket! Vágjunk bele!
Jó.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Nekem nagyon nagy megtiszteltetés az, hogy beszélgetsz velem, mert amennyit én ismerek a munkásságodból, az egészen lenyűgöző. Ez a műsor arról szól.
Köszönöm, hogy gondoltál rám, tehát ez kölcsönös azért ez az
öröm. Azért azzal szoktuk ezt a műsort kezdeni, hogy kicsit mindenki beszél a gyerekkoráról, mert hát egyrészt úgy gondoltam, hogy a gyerekkora mindenkinek fontos, másrészt azért, mert olyan jól el lehet így indulni.
Szerintem meghatározó, hogy milyen közegben szocializálódsz, hogy milyen értékeket szívsz magadba. És szerintem most minél öregebb vagyok, egyre jobban látom, hogy ez tényleg mennyire meghatározó volt az én életemben. Még akkor is, ha egy csomó mindent nem tudtam a családomról, vagy most sem feltétlenül tudok. Az egyik az a család sokszínűsége, hogy nagyon sok helyről, sokféle társadalmi rétegből vannak a felmenőim. Ez egyre jobban izgat, mert például van egy Gajubésár Padina nevű dédnagyanyám, akiről fogalmam sincs, hogy mindig azt gondolom, hogy cigány, de lehet, hogy nem tudom, macedón, vagy valamilyen balkáni nép csoportból jött, akkor van egy Krámer Mária nevű titokzatos másik dédnagyanyám, akiről úgy tudjuk, hogy szászországi német, de gyanítom, hogy egyébként inkább kikeresztelkedett zsidó. Ezt azért gyanítom, mert minden papírja elérhetetlen, és az ő férje a belügyminisztériumban, a Horthy rendszerben levéltárosként dolgozott a politikai levéltárban, hogy képzelem a legjobb helyen, ahogy eltüntessen bizonyos iratokat. Szóval, hogy egyrészt egy ilyen különleges család, másrészt a családnak egy jelentős rész, az én anyukám paplány, görögkatolikus papcsaládból, papdinasztiából, a végső dinasztiából, így mondtam, hogy dinasztia, mert tényleg egy hatalmas nagy család, és a dédnagyapámnak az emlékirataiból az derül ki, hogy hát egy nagyon értékközpontú, ez hülyen hangzik, nem jó szó ez az érték. Tehát alapvető érték volt a szegényekhez való viszonyulás és pozitív viszonyulás, és nem szeretem a segítő szót, meg a támogató szót sem, mert az elveszi a másik fél autonómiáját. Inkább olyanokat talál. A nagyapám segítette létrejönni a görögkatolikus szegények bankját. Szóval, hogy volt egy ilyen szegények bankja, és én, tehát, hogy ezt a fajta egyenrangú, de támogató hozzáállást, azt megtanulhattam, vagy az így át is szivárgott a családból. Ráadásul mi egy ilyen nagyon nyitott család voltunk, tehát nálunk mindig nyaralt unokatestvér, 10 voltak anyukám még testvérek, úgyhogy eleve 30-nál több unokatestvérem van, és az ő gyerekeik is most már hatalmas nagy család, és én úgy nőttem föl, hogy az anyukám csak varrónőnek tanulhatott, mert hát nem tett jót neki, hogy papcsaládba született a szocializmusba, tehát konkrétan éheztek meg a nagybátyám, az ő nagybátyát, tehát üldöztetésnek is ki voltak téve, megverték a testvéreket, meg szóval nagyon durva történetek vannak ott a mélyben, és gyakorlatilag éheztek a 10 testvér, és sok helyen a falu tartotta el őket. És egy ilyen nagy félelemben nőttek föl. Tehát, hogy ez mindig elvihet minket a fekete autó típusú, és ez végül is nyilván a jövőjükre is rányomta a bélyegét. Egyébként ő TBC-s is lett, és emiatt sem tanulhatott tovább. Varrónőnek tanította az apukája, abból is élt végig, tehát háztartásbeli volt és varrónő, vagy a múlt idő, ő még él, de már nem dolgozik. Az édesapám pedig egy középosztálybeli, feltörekvő, tisztviselő családból származik, bár az ő anyukája egy szegényebb tisztviselő, de az apukája meg egy gazdag vezető pozícióban levő, egy vezérigazgató volt, akit megöltek, ő 4 éves volt a háborúban. És az apukám így apa nélkül 3, még 2 testvérrel a nagymamám tartotta el a családot, könyvelői munkával valamelyik cégnél, és ott is ez az állandó félelem volt. Szóval van egyszerre egy ilyen szorongó, félelmekkel múltal terhes család, viszont egy nagy nyitottság, és egy mindenből kimaradás. Tehát nagyon a periférián éltünk. Se telefonunk nem volt, se autónk, semmire nem mertek a szüleim feliratkozni, inkább mindig ott a háttérben voltunk, és volt kertünk, apukám kertész, volt kertészmérnök, és háztájit csináltam, és hát otthon termesztette meg, amiből éltünk, de kb. Így párizsi vajas kenyér, túrós csusza, paradicsomleves, kb. Ez volt egyszer egy hús talán a héten, és ennek ellenére volt ez a nagy befogadás, hogy nálunk nyaraltak a unokatestvérek, nyitott ház volt, anyukám mindenkinek adott mindent. És szerintem ez, és hát ez így is neveltek, hogy ez hívő emberek, és akkor ők azt mondták, hogy hát Jézust kell követni az életünkbe, és annak van egy ilyen következetes módja. És akkor én ebben nőttem fel.
És akkor talán ezekkel ezzel a múlttal magyarázható az, hogy tévés lettél? Tehát hajtott egyrészt a kíváncsiság, másrészt valamiféleképpen meg akartad mutatni, hogy sokfélék vagyunk?
Az már nagyon a következmény, az már egy folyamatnak a végeredménye, hogy én a televízióban kezdtem dolgozni, tulajdonképpen véletlenek sorozata is az egész. az olyan, mint hogyha meg most is azt látom magam előtt, hogy van egy út, van egy cél, van egy értelme az életemnek, és akkor ahogy, és így forrong körülötte minden, és akkor valahogy mederbe kerülnek ezek a dolgok, amit nevezzünk mondjuk például az egyetemnek, tehát én pszichológiai esztétika szakon végeztem az ELT-n, de művész szerettem volna lenni világéletemben, gyerekkorom óta, ezt úgy serkentették is. Ez egy olyan családi légkör volt, ahol a kreativitást, meg ezt az alkotói vágyat, ezt abszolút értékelték és serkentették, és én festettem, írtam, és gondoltam, hogy majd művész leszek, csak nem tudtam ezt, hogy kell csinálni. És egy külvárosi gimnáziumba kerültem, ahonnan szintén nem tudtam, hogy majd hova menjek tovább, és valahogy először magyar történelmet akartam tanulni, szóval így el voltam veszve igazából így praktikusan a világba, meg a szüleim is sem forgolottak semmilyen ilyen polgári körökben, meg értelmiségi körökben, és végül a pszichológia szakon kötöttem ki. Nagyon érdekelt a pszichológia, tehát én olvastam Freudot, meg én kicsit túlművelt voltam, rengeteget olvastam, meg a könyvek a másik életem, tehát hogy tulajdonképpen abban a könyvek által nevelődtem, az egy másik tágas tér, illetve a Gyulai Pál utcai gyülekezetben, ahol a Farkas József volt a prédikátor, és ő hát valami egészen elképesztő módon nyitotta meg Isten felé a lehetőségeket, miközben az egész vallás arról szól, hogy meg az ember működése, hogy hogyan torlaszoljuk el az utat Isten felé, mindenféle saját gondolatokkal, meg interpretációkkal, meg elképzelésekkel. És akkor így a pszichológia szakon közben elkezdtem publikálni, vagy hát nagy rájöttem, hogy kell, hát az is nagyon vicces amúgy, hogy én hogy kezdtem el publikálni, tehát egy mindenről nagyon romantikus elképzelésem volt, de nekem kidobták az első verseimet az élet és irodalomba, ahol beküldtem, és 2 év múlva mertem betelefonálni, hogy eltetszettek-e olvasni, 20 éves voltam. Szóval, hogy ilyen önmenedzselésbe találtam meg az utat, és a tévé az pedig úgy jött, hogy pszichológus hallgató voltam, és akkor kezdtek ezek a kereskedelmi tévék bejönni, és így lasszózták, halázták a közszolgálati tévébe az embereket, és engem, mint pszichológus hallgató hívtak meg egy műsorba, hogy nem tudom, valamit ott beszéljek valamiről a gyerekeknek, és akkor úgy rám kaptak, úgy próbálgattak, hogy jó lennék-e műsorvezetőnek, mondom, 21 éves voltam, fogalmam nem volt erről, az egészen nem akartam műsorvezető lenni, viszont voltak műsorok a tévében, amik ilyen szociodoku jellegűek voltak, mert leépítették a magyar filmezést, a dokumentumfilmezést, és a filmesek ott álltak, és ott elkezdtek a tévének dolgozni, és a Vitézi László tartotta valahogy kezébe a szárakat, aki a budapesti iskolának volt anno egyik dokumentumfilmese, és néztem ezeket a dokumentumfilmeket, nekem nagyon érdekelt a szociálpszichológia, csoportközi viszonyok, világ sokszínűsége, igazságtalanságai, és az is, hogy mit lehetne ez ellen tenni, vagy azért, hogy békesség legyen a Földön, hogy ilyen nagy szavakat mondja, tényleg ezeket is gondoltam, most is ezeket gondolom, nem szégyellem, patetikusnak hangzik, de mi más értelme volna az életnek, mint ilyen célokat kitűzni, és arra gondoltam, hogy hát én, nekem van egy olyan tudásom, ami nem filmes ugyan, de iszonyú hasznos lenne filmesként ezt kamatoztatni. És akkor én autodidakta filmes lettem tulajdonképpen. Megkérdezték, hogy nem akarok-e dolgozni ebbe a sorozatba. Ott mentem a folyosón, és elém állt a Vitézi, és először megkérdezték, hogy nem akarok-e híradós lenni, mondtam, hogy biztos, hogy nem. De hogy neki van ez a szociós sorozat, és tudja, hogy én pszichológus, és szociálpszichológiával foglalkozom, hogy érdekel. Meg, hogy a tévében is csinálok dolgokat. Akkor már csináltam egy műsort, képzeld el, aminek az volt a címe, hogy Lelki Fröccs. Ez ilyen pszichológiai tanácsadás volt hétköznap. Ilyen semmi nem volt, ez a 90-es évek, tehát ilyen nem volt a tévében. És ez egy saját műsor volt, mert mondom, csomó mindenki már azon dolgozott, hogy legyen TV2, meg RTL, meg nem tudom, és mindenki átspriccelt oda nagy pénzekhez. És akkor azt mondtam, hogy igen, de nagyon határozott, mondta, hogy rendező szeretnék lenni, a szerkesztés is én szeretném csinálni, úgyhogy mondom, életemben nem csináltam. Megmondtam, hogy ki legyen a stábom, mert akkor ismertem filmeseket, és tudtam, hogy ők biztos jól meg fogják tudni csinálni ezeket a dolgokat, amiket én szeretnék. És az első filmemmel tolerancia díjat is nyertem, egy kínai kislányról forgattam, aki megtanult magyarul Magyarországon. Tehát rögtön, engem rögtön ez a befogadás, marginalitásban élők helyzete, ez foglalkoztatott, és igen, abban reménykedtem, hogy majd Magyarországon a közmédia hangja meg fog változni, és kimegyünk a valóságba, megmutatjuk, és nem csak megmutatjuk, hanem valamilyen aktivitást is elindítunk annak érdekében, hogy ezek a társadalmi egyenlőtlenségek megszűnjenek például.
Igen, innen a következő lépés már az volt, amikor határozottan tudtad, hogy te a cigányokkal szeretnél, vagy cigányokért szeretnél dolgozni, és nem tudom, hogy nálatok most a romát vagy a cigányt használják, mert nálunk még mindig a cigányt. Tehát, hogy van-e ennek bármilyen pejoratív hangzása esetleg? Nem szeretném, hogy legyen.
Abszolút, tehát mi használjuk, hogy én cigányt és romát keverni fogom, mert vannak barátaim, mindig arra figyelek, hogy mondjuk a roma barátaim magukat cigánynak mondják-e, vagy úgy beszélnek-e a csoportjukról, hogy cigány, és akkor én is úgy beszélek. Ha úgy mondják, hogy roma, akkor úgy, hogy roma, úgyhogy én meg amikor beszélek, akkor változó, hogy. De valóban ennek az a lényege, hogy hozzákapcsolódik-e az én mondandómban például negatív előítet vagy felhang. Az a baj, hogy függetlenül tőlem hozzákapcsolódik a cigány szóhoz. Tehát Magyarországon a strukturális rasszizmus tapottat sem változott, sőt, egyre nagyobb tere van a gyűlölködésnek, és ebben az egyik célpont nyilván a legnagyobb kisebbség, a cigányság. Az a cigányság, akire 25 éve milliárdokat költöttek, de nem rájuk. Az ő nevükben, vagy az ő ürügyük alatt, de nem az ügyér.
Itt egy pillanatra álljunk is meg. Ezt kimondani nagyon veszélyes. Tehát én ezt most már tapasztalatból látom, hogy nem szokták ezt kimondani, sőt, nagyon kevesen mondják ezt ki. Mert vagy hülyének néznek, vagy támadások fognak érni, vagy tehát, hogy nem jó ezt. Honnan az erő, a bátorság, hogy kimond?
Hát vannak igazságok, amiket azért mondok ki, mert milyen hiszem, hogy ezt igazából mindenki tudja. Tehát persze ettől még veszélyesebb, mert hogyha valamit kimondunk, amit mindenki tud, de senki nem meri kimondani, akkor arra irányul a fókusz, aki vagy a fény, a reflektorfény, aki meg kimondja. És ráadásul én senkit nem is szeretnék megbántani, mert én dolgoztam együtt olyan állami intézményekben dolgozó emberekkel, akikről tudom, hogy milyen jó szándékúak, és milyen hisznek abban, hogy ők jól költötték el ezt a pénzt. És ezt most itt bármelyik kormányzatra is értem. Az utóbbi időben azonban nagyon-nagyon-nagyon sok pénzről beszélünk. Viszont úgy érzem, hogy egyszerűen nem becsületes, hogyha nem mondjuk ezt el. Hogy biztos kellemetlen és kényelmetlen. Én mégiscsak felépítettem egy olyan rendszert, amiben látom, hogy mit jelent a pénzzel bánni, és mit lehet a pénzzel tenni, hogy rosszul költsük el, és mit tehetünk azért, hogy költséghatékonyak legyünk, és valóban célzottan oda menjen ezekhez az emberekhez ez a pénz, és annak eredménye legyen, és ezt az eredményt elvárjuk magunktól, akik ezt, hogy úgy mondjam, befektetjük ezeket az összegeket, vagy odaadjuk ezeket az összegeket, vagy valamire fordítjuk ezeket az összegeket. Tehát azt gondolom, hogy akár ezen az alapon is, de állampolgári jogon is, mint aki az adóját fizeti, vagy mint állampolgár is, igenis igényt tarthatok arra, hogy mutassák meg nekem az eredményeket, legyenek eredmények egyáltalán, elvárt eredmények, ne csak kirakat legyen, és az az eredmény, az óhatatlanul annak úgy kellene látszódnia, hogy a cigány embereknek, a roma embereknek jobb ma Magyarországon. Hozzáférnek a szolgáltatásokhoz, nem projektekhez, tehát nem egy tanfolyamhoz, hanem a jó iskolához, jó pedagógusokhoz, a továbbtanulás lehetőségéhez. Ahhoz, hogy ne víz nélküli, áram nélküli cigánytelepeken adósságspirálba kelljen nyomorogniuk, hozzáférnek lakhatási lehetőségekhez. Nem olyan akadályokkal, és nem mondjuk pályázati rendszerben és fragmentáltan, hol igen, hol nem, hanem általánosan és tendenciózusan, mondjuk szociális bérlakás rendszeren keresztül most. Tehát, hogy az állami felelősségvállaláson, vagy az állami szisztémán keresztül. Ezzel szemben az látható, hogy egy csomó projektre ment a projekt szó, azzal nincs probléma. Azzal van probléma, hogyha max. 3 éves egy ilyen projekt, és hatalmas társadalmi kérdést akar orvosolni. Például a szegénység enyhítését. Azt nem lehet 3 éves projektekben fragmentáltan. Tehát eleve maga a szisztéma mutat rá arra, hogy ebbe a szisztémába, ebbe a forráskezelési szisztémában már bele van kódolva a hiba. Tehát ez csak rosszul elköltés lehet. Nem kétlem, hogy jól érezte magát ez a cigány család egy családi napon, a nem tudom melyik projektbe. Nem kétlem, hogy egy tanodában egy-egy gyereknek tényleg nagyon sokat jelentett, hogy korrepetálták 1 évig, 2 évig, 3 évig. Heti 2 órába. De ezt megint saját tapasztalatból tudom, attól, hogy felépítettem alulról egy rendszert, ami arról szól, hogy hozzáférjenek a gyerekek a minőségi oktatáshoz, és a nyomorból egyetemre jussanak adott esetben, vagy szakmát kapjanak. Ugye hát ez a célja ezeknek a programoknak. Hogy lehet az, hogy mi meg tudjuk majdnem 100%-osan ezt csinálni? Hát úgy, hogy nem fragmentált, hanem hosszú távú ez a dolog, és egy ember életében folyamatosan megmutatkozik. Ugye nem, a fragmentáltság az azt is jelenti, hogy Józsika óvodáskorában lehet, hogy kapott egy biztos kezdett gyerekházas valamit, aztán kapott valami adományt, utána lehet, hogy egy napig volt tanodás, meg elment valamilyen táborba, ezek rengeteg pénzbe kerülnek, de az ő életébe ez nem hozott akkora változást, hogy kitörhessen a nyomorból adott esetben. Tehát bele van kódolva, érted? Bele van kódolva ebbe a típusú forráselosztásba, hogy ez egy kiszort pénz lesz. Most gondoljunk a rengeteg képzésre. Amíg Magyarországon, és nem tudom, hogy Románia hogy áll ezzel, a szakképzés az nem illeszkedik a munkaerőpiaci igényekhez. Tehát nem keresletorientált. Addig kiképeznek X embert, aki ugyanúgy munkanélküli lesz. Tehát magyarul a szakképzésre fordított milliárdok kukába mentek. És akkor itt még nem beszéltem arról a félelmetes dologról, hogy hogyan épül ki egy klientúra, amelyik ezt a projektrendszert óhatatlanul fenntartja kívülről, belülről, egy politikai klientúra, mert nyilván ezek a pénzek szakmai vezetőkhöz, önkormányzatokhoz, politikai vezetőkhöz is kerültek, és tudjuk, hogy így lehet a legjobban barátokat találni, amikor érdekek mentén szólítjuk meg embertársainkat.
Muszáj kicsit visszakanyarodnunk, hogy te hogyan implikálódtál ebbe, hogy nem jó ez a szó, hogy mitől lettél nyitott erre, és hogyan indultál el ebbe az irányba, de ezek a kérdések is nagyon érdekelnek, amiről mostanig beszéltél. Tehát, hogy mi volt az, amikor te elindultál, az első, amit ebben konkrétan tettél?
Hát én, amikor már kamerát fogtam a kezembe, akkor az egy elindulás volt. Mert azzal a céllal indultam el, hogy valamilyen változást generáljak, pozitív változást generáljak. Mind a médiában azzal, hogy megmutatom a valóságot, hogy ne tudjunk elnézni az igazságtalanságok mellett, vagy a nagy egyenlőtlenségek mellett, és hogy azok, akik felelősek ezért, azok igenis gondolkodjanak azon, hogyha egy jó társadalmat akarunk, egy együttműködő emberek társadalmát, akik a másik sikerét is elő akarják idézni, mert tudják, hogy az a társadalom sikere, akkor erre, ezekre a leszakadó rétegekre, csoportokra, kiközösített identitásokra oda kell figyelni. Tehát én nem csak a romákról forgattam, és nem csak a szegényekről, hanem például a roma kultúráról is, a szegényekről is, a roma szegényekről is, de mondjuk, ami mostanra már divat, ez az interszekcionalitás, tehát, hogy egy ember több kisebbséghez is tartozhat, nőként más hátrányai vannak, roma nőként megint más hátrányai, meleg roma nőként megint más hátrányai vannak a csoportban, tehát ahhoz, hogy ezt jól lássuk, látni kell őket. És én ugyanígy forgattam melegekről, vagy tehát kirekesztett csoportokról. Azért, hogy lássuk őket, hogy tudjunk megbarátkozni egymással, és megfogni egymás kezét. Én nem gondoltam volna, pedig azért sokat olvastam ebben a témában, de abban hittem, hogy el tudok indítani valamit, de azt hiszem, egymagamban nem voltam túl erős ehhez. Tehát, hogy a média nem sokat változott ez ügyben, sőt, inkább az történik, hogy felkapnak és divattá válik valami, ez a szociodoku abszolút divattá vált, mint ahogy a regény, ugye én írtam, 2003-ban nem volt olyan társadalmi regény, mint amiről, ahogy én írtam. És ráadásul én felvállaltam, hogy a művészetnek van társadalmi szerepe, tehát hogy igenis még a szép irodalmon keresztül is lehet tematizálni társadalmi kérdéseket, és fontos is, hogy bekerüljenek, nem didaktikusan és nem a propaganda, politikai propaganda miatt, hanem azért, mert ez egy téma, ezt témává kell tenni, ezt közel kell hozni az olvasóhoz. Én egy csomó ilyen regényen nőttem föl, ami ezt az érzékenységemet erősítette, és sokat tanultam belőle, és a Kemény vaj az egy ilyen regény volt, amit nem tudtam dokumentumfilmben megmutatni, mert rájöttem, hogy kontraproduktív lehet bizonyos szempontból, kiszolgáltatottabbá teszi ezeket az embereket. Azokat én fikcióba írtam meg, és a fikció az azért is volt fontos választás, mert egy képzelt világban sokkal könnyebben azonosulunk olyan főhősökkel, akik esetleg a való világban akár taszítanak is minket. Meg lehet azokat a karaktereket úgy formálni, hogy vonzóvá válnak az olvasónak, és amikor már becsábultál az életvilágban, ami tőled egyébként a valóságban idegen, a drámajátékok is ilyenek különben, akkor az változtat a gondolkodásodon, és könnyebben elfogadhatóbbá teszi a másságokat. Ez volt a társadalmi célja az én regényeimnek, és bocsánat, mert valószínűleg a kérdéseidre nem válaszoltam.
Nem baj, mert visszatérek rá.
Légy szíves, igen, akkor most tér vissza rá.
Annyi mindent kellene megbeszélünk, hogy én is nagyon koncentrálok, hogy el ne felejtsem, hogy igazából milyen úton indultunk el, hogy innen az első lépés, amikor a rendszert, ahol oktattod a fiatalokat, felépítetted, mert hogy én azt gondolom, hogy ebből talán még tanulni is lehetne, tehát konkrétan én ezért is kérdezem, hogy mi volt az első, ami létrejött, egy óvoda, egy képzés, mi volt az?
Igen, ez egy történeti dolog, ahogy én most ezt megközelítem. Azért közelítem így meg, mert most már attól, hogy le van írva ez a rendszer, és ki van próbálva, ráadásul nagyon rugalmas és alulról fölépíthető, sőt, szerintem ezt így kell fölépíteni mindenhol, de ez egy franchise-ként átvehető volna. Azért mondom, hogy franchise-ként, mert ebben benne van a minőségi garancia. Azért mesélem el annyira az alapokról, hogy érzékeld, vagy érzékeljék, akik ezt hallgatják, hogy ez nem egy íróasztalnál született tudományos dolog, amit így át lehet adni, és akkor majd jól adaptálható mindenhol, és akkor egy recept, meg egy pirula, amit bevesz bárki, és akkor minden jó lesz, hanem nagyon sok tapasztalatból szövődött össze, és aztán kiderült, hogy nemzetközi vonalon meg már hasonló dolgok vannak, tehát hogy van egy tudás alapja ugyan, de alulról épült, és így épült. Tehát ezekben a filmezés, az aktivitás, először egy közösségben én egy ilyen vezető, egy cigány közösségben, én azt hittem, hogy katalizátor vagyok, de igazából elkezdtek vezetőként rám tekinteni, és ott abban a közösségben olyan változásokat értünk el együtt, mert én amúgy pedig egy alapvetően egy demokratikus vezető vagyok, ami nagyon nehéz egy ilyen férfi alapú társadalomban, patriarchális, meg hierarchikus berendezkedésbe, tehát, hogy amikor nekem azt mondja valaki ma is, hogy tudod, Kriszta, hogyha te azt mondtad, hogy fekete a tej, akkor nekünk fekete volt a tej, tehát ez nem biztos, hogy annyira jó, de ebből született az, hogy tehát egy csomó megértés. Például az, hogy oktatás fókusszal kell ilyen rendszert felépíteni, és köré kell szervezni a szociális és egyéb támogatási hálót. Most képzelj el egy olyan pici modellt Ózdon, infrastruktúrával, napi rendel, munkaszervezeti felépítéssel, bekerülés-kikerülés egyensúlyjal, egy szervezeti struktúrával, amiben a kismamával kezdjük a munkát, szegregált közösségekben, telep, lakókörnyezetben, de hát maga a régió is az, kezdjük a munkát, és nálunk születik a gyerek, és itt nő fel ebbe a rendszerbe. Tehát a patronus csapat, aki az állandó munkatársi csapat, az stratégiák és menedzsmenttel segíti a családot meg a gyereket, hogy megtalálja az útját, és kicsi korába kap hetente ringató foglalkozást, védőnői tanácsadást, orvosi segítséget, kríziskezelést, szociális támogatást. Ennek a rendszere úgy van felépítve, hogy személyre szabottan is az legyen az eredménye, hogy minél inkább lehetőségekhez, hozzáférésekhez és élményektől kezdve az alkotáson át a kulturális sporton keresztül a gyerekek megkapjanak, a családok is, edukálódjanak, a meglevő oktatási szisztémákkal, olyan kapcsolatban iskolákkal, óvodákkal, hogy ott is támogassuk a gyerek minél jobb előrehaladását, lehetne saját iskolánk és óvodánk is, de az még nem, de hogy a nagyon együttműködve, és ugye jönnek a döntési pontok a gyerek életében, az iskolaválasztás, az egyik legfontosabb döntési pont, ebben a lehető legtöbbet megadjuk neki. Most itt természetesen korrepetás, meg tanítás, meg minden benne van. És amikor ide eljut, akkor megtalálja a legjobb iskolát, megtaláljuk közösen a legjobb iskolát, és ott is ugyanígy megadjuk köré ezt a burkot, ezt a támogatást, mindaddig, amíg, és ez egy fokozatos autonómá válási folyamatban, amit mi úgy most belőttünk kb. 20-21 éves korig, ahol kezdjük elengedni a gyerek kezét, de nekünk van ilyen elengedett kezű gyerekünk, más, ő alumninak számít, másodéves egyetemista Hollandiában, de ő már magának teremti elő azokat a támogatásokat, amikkel mi közben kapcsolatban vagyunk, és egy tanácsadó, kríziskezelő közösséghez tartozásban vannak benne ezek a gyerekeink, de ők már az eredmény. Tehát itt egy stúdióknak hívjuk ezeket az intézményeket, amiket így egymásra építünk, és amiben halad a gyerek. Ennek megvan a csapata, a szakembergárdája, őket hívjuk a patronusoknak, de egyébként egyéb személyzet is van, mert beszállítjuk például a gyerekeket, meg hazavisszük iskolabusszal, tehát van úgynevezett sofőrünk is. És van egy lehetőség egy nagyobb mobilizációra a régión belül is, amikor már valaki középiskolás, tehát vannak máshova járó gyerekeink Miskolcra, de a stúdióba fogja össze őket, a stúdió patronusa tart kapcsolatot az iskolával, kezeli a krízist a családba, stb. És vannak olyan gyerekeink, akiknek létrehoztunk Budapesten egy Van Helye Stúdió Pluszt, ami egy kollégium tulajdonképpen, de ugyanezt a burkot, amit itt adunk, ellátástól, a hazautazáson át, a bérleten, a kulturális programokon, privát tanárokon keresztül, patronási stratégián keresztül, ami egy ilyen egyéni fejlesztési tervnek is mondhatnánk, de ez inkább egy stratégia, és az iskolákkal való nagyon szoros együttműködésben Budapesten is tovább tanulhatnak a gyerekeink. Azt gondolom, ma Magyarországon a nagyobb városokban vannak igazán még minőségének nevezhető iskolák, ahol mondjuk nem képesítés nélküli tanárok tanítanak, bár most már ez is romlik. Tehát ez a rendszer. És ez lépésekben lett felépítve, csak most már, és tapasztalatból, csak most már le van írva, tudjuk, hova kell eljutni. Tehát egyrészt a franchise módon felépíthető bárhol, azért franchise, most megint visszatérek, hogy a garanciát vállaljuk a minőségén. Mert én elmondhatom, hogy miket csinálunk, és aztán egy pályázati kiírásban látom, hogy miket csinálunk, és mellettem, aki nem ezt csinálja, egy szervezet azt mondja, hogy de mi is azt csináljuk, amit ti nem. Tehát tudom, hogy nem. Úgyhogy belülről is bővíthető, most 120 patronátunk van, de van, akinek még 19 éve van hátra, ugye, mert most született, és van, akinek egy vagy négy, hogy a rendszerbe végigjárja az összes lehetőséget, és pályára álljon, így mondjuk, és nagyon költséghatékonyak vagyunk. Tehát 120 millió forintból vagyunk meg egy évben, ami azt jelenti, hogy egy gyerek, egy patronát, 1 millió forint. Röhelyes összeg. Röhelyes. Ezért ilyen 1 millió forintokért van olyan szervezet, aki hétvégén, mint én, 220 gyereket korepetál. Tehát mi 120 patronátot végigviszünk, pályára állítunk, és ez ugye nő, mert ahogy megy ki az alumni gyerek, jön befelé 120, ez azért maradt ez a szám, ez egy nagyon kicsi szám a felvevő képességhez képest, hogy hányan állnak sorba a várólistánkon is, meg egyáltalán az országban, de be tudom bizonyítani, hogy költséghatékonyan, jó ráfordítással, nagyon eredményesen egy generáció alatt be lehet hozni nagyon nagy lemaradásokat, azzal, ha hozzáférés biztosítunk, és ezt a létszámot ráadásul ez úgy van kitalálva, hogy bármikor bővíthető is. Ez forrás kérdése.
Rengeteg kérdés eszembe jutott, de így elsőre azt szokott lenni, vagy azt szokták mondani, hogy hát a cigány emberek nem akarnak tanulni, hogy a cigány anyukák nem akarják, hogy a gyerekeik tanuljanak, és hogy fölösleges ezzel foglalkozni, mert hogy nekik az úgy pont jó, ők kulturálisan teljesen mások, mint mi, nincs igény erre, igénytelenek, stb. Tehát, hogy...
Igen, van ez a... Ez a rasszizmusnak a egyik formája, amikor megjelennek ezek a vélemények. Persze mindenki azt mondja, hogy saját tapasztalat. Igen, aki pszichológiát tanult, vagy egy picit is művelt pszichológiában, nekem innom kéne egy kis vizet, Orsi, bocsáss meg.
Légy szíves.
Szaladnom, mert buta
nyugodtan,
voltam.
Nyugodtan.
Jó, rohanok vissza. Persze, ez nem egy olyan egyszerű kérdés, hogy csak így lecsapjam, hogy ez a rasszisták ezt mondják. És bocsánat, ezzel sem akarok senkit megsérteni. Hát majdnem, hogy azt kell mondanom, hogy a rasszizmus az a mi életünk része. Tehát, hogy fel kellene ezt ismerni, meg kellene bocsátani magunknak, és azt mondani, hogy nem szeretnénk rasszisták lenni, és akkor mit kell csinálni. De, és ez nagyon sok mindenben akadályoz is minket, ahogy egy békés világban éljünk. Szóval, hogy egyrészt ez egy kétoldalú dolog. Hogyan fordulsz a másik emberhez? Ha alárendeltednek, vagy kevesebbnek érzed, és azt gondolod, hogy lehajolsz a másik emberhez, és te majd felemeled, az egy olyan egyenlőtlen helyzetbe hozza a másikat, hogy mondjuk nem feltétlenül motivál. Nem feltétlenül belsővé válik a motiváció. Lehet, hogy érdekből majd odafordul és csinál valamit cserébe, vagy hálás lesz, vagy nem tudom, vagy még az se, de nem fog kialakulni egy jó együttműködés, mert nem belülről jön a másik féltől. Tulajdonképpen azt is meg kell vizsgálni, hogy akarjuk mi ezt, hogy az iskoláinkban ott legyenek most a többségi társadalomról beszélek, a nem romákról, hogy ott legyenek ezek a szegény gyerekek? Hát látjuk, hogy nem akarjuk, mert előbb mindenféléket gondolunk róluk, meg nem olyan ruhába jönnek, nem tudnak tisztálkodni, stb. És
egy kizárójel befűzhetek ide, csak azért, hogy a hallgatóknak esetleg az itteni viszonyokról is legyen fogalma. Én egészen konkrétan azt kaptam egyik iskola igazgatójától, hogy tudom-e garantálni, hogy a gyerek nem lesz soha rühös.
Igen. Nem tudjuk garantálni. Egyébként én Párizsban lettem tetves. Mindig ezt szoktam mondani, egy párizsi szállodában lettem tetves. Mindig ezt szoktam mondani, hogy azért oké, persze ezek a betegségek a körülményektől is nagyon függnek, de hogy mindannyiunk lehet, elkaphat ilyet, ez az egyik. Vannak rá gyógyszerek. Másrészt talán bizony nem kéne elgondolkodni, hogy akkor a körülményeken is változtatni kellene. Valóban ez nem az iskola feladata, de az iskola az mutogathatna a felelősökre, ahelyett, hogy a elszenvedőkre mutogatna. Tehát az a baj, mintha nem látnánk, hogy működik a világ, vagy nem akarnánk látni, nyilván sokkal kényelmesebb kirekeszteni és lefelé mutogatni, mondjuk mint érdeket érvényesíteni. Lásd, ma Magyarországon végre talán úgy tűnik, hogy a pedagógusok kimerik mondani, hogy bocsánat, ránk toltátok az összes problémát, ami az iskolarendszer problémája, És mi tűrjük el tovább, hogy nem azért nem tudunk tanítani, mert hülyék vagyunk, vagy lusták, még csak nem is azért, mert kevés pénzt kapunk, mert az is egy megalázó dolog, és nyilván azért is nehezebb tanítani, mert lehetetlen ebben a közegben már tanítani, hogy nincsenek olyan körülmények, hogy nem segítetek minket abban, hogy mit csináljuk azzal a sok szegény gyerekkel, aki rühösen bejön az iskolába. És azt gondolom, hogy amikor van ez a befogadási igény, tehát azt mondom, hogy igen, neked ez a problémád. Rühös vagy, ilyen vagy, olyan vagy, amolyan vagy, de én minden áron szeretném. Minden áron. Mindent el fogok követni. Mert hiszek abban, hogy ez így lesz jó, és neked is szükséged van tanulásra, meg jobb lesz a világnak is ettől, akkor én mindent el fogok követni, hogy ne legyen rühös az a gyerek, hogy béke legyen az osztályba, minden szakmai dolgomat. Én így állok ehhez hozzá, és ez az egyik, a siker egyik kulcsa. És hogy fog ez megtérülni? Két dologban. Felébred a motiváció belülről, a másik oldalon, hiszen hívnak, nem lenyúlnak értem, rángatnak, meg oktatnak, meg pocskondiáznak, meg nem tudom, hívnak. Gyere, gyere velünk, majd kitart. Nem tudsz jönni, akkor beszállítalak. Nem azt mondom, hogy mi az, hogy nem tudsz bejönni az iskolába. Hanem tudom, hogy nem tud bejönni, mert nem tud fölkelni, nincs óra, nem olyan a... Nem is biztos, hogy ismeri az órát, mire keresztül verekszi a sáros úton, az öt gyerekével magát addig elmegy az egész nap.
Nincs cipője, nincs reggelije.
Kézzel, szóval, és lehet, hogy nem egy gyerek, de a másik beteg, és akkor a kicsit nem tudja otthagyni, vagy otthagyja, de akkor meg leég a ház. Szóval, tehát ha valaki ez tényleg úgy, tényleg, az őszintén egyszerűen tényleg akarja, ez olyan, tudod, mint amikor a tanár azt mondja a gyerekre, hogy hát ez buta ez a gyerek, ez nem tudta, hogy egyes. Hát bocsánat, a tanárnak egyes. Hát a tanárnak egyes, hát ő neki kellett volna valami segíteni, hogy az a gyerek fejlődjön. Tehát ez őt minősíti, minket minősít. Tehát elsősorban a befogadó társadalom hiányzik. Hát kritizáló, meg idegeskedő, meg nem tudom, milyen társadalom az van, azt látjuk. Meg túlterhelt emberek, meg nem tudom mi. Mindenki mélyen nézzen a lelkébe, és addig, amíg azt nem tudja mondani, hogy én tényleg akarom, hogy a cigányok itt legyenek abba az iskolába, a társadalomba, hát addig nem fog menni, ha ez nincs. De ha ez van, akkor az a csoda, meg fog történni a csoda, akkor nálunk hát megállítanak a gyerekek, hogy ők a stúdióba akarnak járni. Hát összevesznek ezen, hát miért megy a dolog, hogy bekerülhessenek a stúdióba. És én sírom el magam, hogy nem. Hogy ha viszont bekerül, akkor nem tudjuk neki biztosítani azt. Tehát, hogy egyfolytában azon dolgozunk, hogy bővítsük ezt a rendszert, stb. Nagyon egyedül vagyunk ebben. Tehát ezért tényleg egy társadalom, meg egy állam kellene. Hogy ezt így ennyire ki tudjuk szélesíteni. De azt tudom üzenni, hogy akkor ott van a motiváció, meg az akarás. És rengeteg kudarc lesz még, de ha te akarod, hogy működjön, akkor te fogsz mindent elkövetni azért. Nem az lesz az elvárásod, hogy ő kövessen el mindent, hanem majd baromira örülsz, amikor már ő is valamit csinál. De szóval meg kell fordítani ezt a dolgot szerintem. És erről baromi keveset beszélünk.
Az lett volna az utolsó kérdésem, hogy mi a legnehezebb ebben az egészben? Tehát mi váltja ki azt a pillanatot, amikor azt érzed, hogy nem bírom tovább?
Hát most mindjárt itt ideges szomlás kapok, itt nyílt, egy kicsit könyvbe lábadt a szemem, de nem mondom, hogy nincs ilyen. Tehát, hogy nagyon is van. Az egyik ilyen, a több is, több helyzetben, amikor azt érzem, hogy kevés vagyok ez. Hogy ebbe így ezt nem lehet csinálni igazából. De tehát amikor ott van előtted a gyerek, és
tudom, miről beszélsz.
És nem tudod bevenni, és még lehet, hogy ennyit sem tudsz neki adni. Bocsánat. És nincs akkora hatásod, hogy azok, akik megtehetnék, azok beleálljanak ebbe. Hogy kevés vagy. Nem tudom átfinni. Hát vannak ilyenek. Aztán összeszedi magát az ember, és csinálja. Mert látod a gyerekeket, akik megfogalmazzák, hogy ha ez nem lenne, akkor én most utaseprő lennék. De most gimnazista.
Vagy épp egy amerikai versenyen nyer.
Vagy pedig ő fordítja a Gorman projekt, igen, a Gorman költőnő, amerikai költőnő verses kötetét, mert hogy a mi gyerekeink fordították, egy 5 fős csapat. Vagy külföldön tanulhat. Vagy egyszerűen csak kinyílik számára a világ, és más lehetőségek. És nem csak az, hogy családot alapít, vagy elmegy közmunkára, vagy... Úgyhogy ez így ilyen.
Igen. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Ez volt az És te ki vagy e heti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték ezt az órát. Találkozunk egy hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot. A műsort támogatta a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. Viszont hallásra!